Hadd legyen valamennyiünk szívében igaz az ige. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Hála van a szívünkben, Urunk, hiszen fölmelegíted azt, köszönjük, akinek már a megelőző esték is a te jelenlétedet hozták az életében. És köszönjük, hogy most újra ide jöhettünk. Te tudod, és mi is tudjuk, hogy mennyiféle akadály jöhetett volna közbe. Köszönjük, hogy nem jött. És azt is nagyon köszönjük neked, hogy a te hozzánk jöveteledbe se jöhetett semmilyen akadály. Úr Jézus Krisztus, eljöttél minden földi és minden mélyből jövő ördögi ellenállás közepette. Áldunk a te keresztedért, hogy nem szó csupán, hanem életmentő valóság. És áldunk azért, hogy a 20. század végén mi úgy ülhetünk le itt hétköznap este a templomba, hogy valhatjuk, tiéd a hatalom menjen és földön, és szeretnénk, hogy egyre teljesebben tiéd legyen a hatalom, ami életünk fölött is. Igéddel, szavaddal végezd ezt bennünk, kérünk. Isten igéjét, testvéreim, estéről estére a Máté írása szerinti evangélium 17. részéből halljuk, az első 8 versből, ma este is ez az üzenet hangzik hozzánk. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség. És imé megjelent ő nékik Mózes és Illés, akik beszéltek ő vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, imé fényes felhő borította be őket. És imé szózat lőn a felhőből mondván, ez amaz az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. Kedves testvéreim, ezt a címet adtuk ennek a heti sorozatnak, hogy függöny elhúzás. És láttuk, hogy ami ott történt a megdicsőlés hegyén, az valóban függöny elhúzás volt, mégpedig Isten cselekedte azt, hogy elhúzta a menny elől a függönyt, és Jézus néhány tanítványa beláthatott a mennybe. Mindig függöny elhúzás történik, amikor Isten valaki előtt igéjével, szent lelkével megnyit, kijelent valamit a menny valóságából. És ez a függöny elhúzás mindig értünk történik, nem Jézusért, a tanítványokért. Jézus fölmehetett volna egyedül is a hegyre. Hányszor fölment a hegyre úgy, hogy nem volt vele tanítvány, imádkozott az atyához, nem kellett függöny elhúzás ahhoz, hogy Jézus egy legyen az atyával. A tanítványokért történt, ezért a 3 emberért, akit a további föladatokra föl akart készíteni az Úr. Még így is tudjuk, hogy Péter mekkorát bukott, meg a többiek is, hogy milyen nehéz volt átélni nagypéntek húsvét eseményét nekik, mennyire értetlenül álltak, mennyire döbbenten, majd, hogy el nem veszítettek mindent, amit addig kaptak az Úrtól, de azért kapták ezt a függöny elhúzást is, hogy tovább tudjanak menni majd. Mert aztán eszükbe jutott mindez. Sőt, el is mondták mindezt, és azért mondták el, hogy nekünk is elhúzza ezáltal Isten a függönyt a szemünk elől. Olyan nagyszerű dolog, hogy Isten a mennyet ilyen közel hozta. És milyen nagyszerű dolog, hogy tudomásunkra is adja. Kinyitotta a mennyet, amikor Jézus idejött, ő azt mondta, hogy az Isten országa köztetek van. Kérdezték, hogy itt van, ott van, hol van? Azt mondja, ti köztetek van. Hát itt vagyok. Van néhány képünk, amin keresztül a Biblia alapigazságait próbáljuk megértetni azokkal, akik csak úgy kézbe veszik a Bibliát, és azt mondják, hogy ebben a dzsungelben eltévedek. Hát azt se tudom, hogy előről kezdjem, hátulról hogyan megrekedek. Ezeken a képeken keresztül próbáljuk valahogy a lényeget elmondani, és a hármas számú képen azt látjuk, hogy ott van a kereszt, és a kereszt körül egy olyan satírozás, ami a legelső képen rajta volt, amikor Isten országa és a földi világ együtt lüktetett. A második képen eltűnt a menny, mikor elvesztette az ember, mikor kiesett onnan, és a harmadik képen, amikor a kereszt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, a kereszt körül újra ott a menny, hogy behozta ebbe a sötét, süket, életet vesztett világba Jézus újra a mennyet. Ahol Jézus jelen volt, ott volt a menny. Ezért mondta, hogy az Isten országa itt van, ti köztetek. És amikor megszólal az ő szava, akkor újra a mennyet akarja közel hozni hozzánk. Mennyet akarja nem csak közel hozni, hanem behozni a mi életünkbe. Az egész Biblia erről a csodáról beszél, hogy ember, itt élsz a magad megrekedt világában, tudod, hogy itt valami végzetes baj van. Látod, hogy valahol nem lehet érteni az egészet, azt se tudja az ember, hogy honnan jött, hová megy. Elképzelni se tudja normális ember, hogy magától létrejöjjön egy ilyen fantasztikus, csodálatos világ mindenség. Nincs olyan ember, aki a szíve mélyén elhinné, hogy ez magától lett. És mégis ott van értetlenül, itt vagyok, honnan? És aztán minden ember világosan tudja, aki gondolkodik, hogy vége az életemnek egy ponton. Talán még néhány év, vagy évtized, vagy néhány nap, nem tudom. És vége. És az emberek törődnek vele. Nem. Ilyen eszeveszett világban élünk, hogy az emberek tömegei nem akarnak tudni arról, hogy és tovább. Majd vagy hagyjuk, letakarjuk. Engem megdöbbent újra és újra, amikor temetek embereket, fiatalokat, időseket, és azt mondják, hogy végig dolgozta az életét, fölépítette az otthonát, azért élt. És akkor azt mondom, hogy micsoda gondossággal, mennyi idő, energia ráfordításával ezt a 60, vagy 55, vagy 72 esztendőt próbálta építeni. De józan ember volt, hogy nem gondolt arra, hogy és az örökké való, hát a semmi bemegy. Honnan tudja? Esélyt se ad annak, hogy mi lesz tovább, és mi lesz örökké vele. Értjük, testvéreim, hogy egy eszeveszett világban vagyunk. Egy talajt vesztett, egy értelmet vesztett világban. Ez a világ próbál működni a maga törvényei szerint, de látjuk, hogy hogyan. És akkor az Isten irgalma, hogy ezt a világot nem hagyta magára, hogy majd a keserű levében egyszer elpusztul, hanem idehozza a mennyet. Minden ellenállás, minden nem törődömség közé bejött Jézus, és ő az igazat mondta. és emberek fölfigyelhettek rá, megtalálhatták a mennyet akkor is, megtalálhatják ma is. És olyan jó, hogy erről nekünk is tudomásunk lehet. Itt vagyunk, és halljuk ennek az üzenetét. Az egész Biblia erről a csodáról beszél. A megváltásnak a csodájáról. Hogy ember, nem kell elveszned. Nem kell értetlenül kimúlnod, és örökre, Isten nélküli állapotban maradnod. Amit a Biblia örök halálnak mond. Örök nem létezés, hanem örök Isten nélküli állapot. A megváltás csodájáról beszél az egész Biblia. Az Ószövetség már előre mutat Jézusra. Az Új Szövetség mindenütt róla beszél. És amikor megszólal Isten ott a hegyen, kiről beszél, kire mutat? Azt mondja, ez amaz, az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Isten Jézust mondja. És olyan jó, hogyha már a számodra is Jézust mondhatja Isten. Mert mondja, csak még nem hallod. Mikor idefele jöttem, testvéreim, mellettem volt egy csoda autó, egy fiú meg egy lány ült benne, és dübörgően, átütő erővel hangzott a zene. Azt hittem, diszkót nyitottak itt valahol. Nézek jobbra-balra, és akkor látom, hogy le van engedve az ablak, és valami olyan ütemmel és olyan erővel szólt. Testvérem, lehet, hogy neked is még annyi minden úgy szól az életedbe, lehet, hogy nem kívül, de belül. Tele vagy vele. Ahogy annak idején úgy tele voltam én is a meccsekkel, sporttal, minden, ami önmagában jó dolog. De úgy voltam tele, hogy dübörgött a szívembe, a gondolatomban minden úgy, hogy eltakart egy másik hangot. Akármi dübörög az életedben, ami a minden, lehet, hogy szerelmes vagy, lehet, hogy betölt úgy, vagy valami, amit úgy gondolsz, hogy majd megvalósítasz az életedben. És dübörög, és az a leghangosabb, és közben nem szólalhat meg még az Isten. Itt is látjuk, hogy Péter apostol beszélni kezd. És mondja, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, beszél, és amikor elhallgat, egyszer csak megszólal az Isten. Ő kivárja, mekkora szeretett testvérei, hogy kivár évtizedeket az életedben, meg az életemben, hogy valamit kijelentsen neked vagy nekem. Van türelme, hogy majd elhallgat, majd egyszer a végére ér. Nekem úgy fáj a szívem azóta, hogy mindezt tudom, mikor látok embereket, hogy már megszólította az Úr, már látni, hogy belekapott egy-egy szó, egy-egy gondolat, már kezd ébredezni, és utána jön valami esemény, és mintha lefricskázná az Isten szavát az életére. Most is látok embereket magam előtt, a környezetemben, akiket megszólított, félrehívott, lelkükre beszélt, és egyszer csak megy tovább, és lassan azt mondja, hogy ó, hát az nem is így van, meg nem is úgy van. Egyszerűen megy. És talán 10 év eltelik, amikor meg lehet szólítani újra. Gondoljátok el a tékozló fiút, mikor bevágta az ajtót, mennyi idő telt el, amikor egyszer csak a lelkében megszólalt az otthon hívó vonzása. Egyszer csak értelme lett az atyai szónak. Addig nem érdekelte, nem lehetett megszólítani. Hiába ment volna utána az atya, és próbálja mondani, hogy fiam, hát nem látod, nem látja. És Isten kivárja. Kivárja a te életedben is, csak van-e annyi idő? Amikor Isten szól, akkor vegyük nagyon komolyan. Én mindig arra vártam, hogy majd valami fényes, különleges külsőségben jelenik meg. És gondoljátok el, hogy úgy szólított meg fiatal diákkoromba, hogy ültem a templom karzatán egy falusi templomban, többen bóbiskoltak lent a presbiterek között, én magam meccseket közvetítettem magamba rendre az igehirdetések alatt, mint jól nevelt babgyerek ott ülve, akkor még jobb magyar csapat volt, a jobb szélről a középre, a többi minden magamban mondtam, hogy Szepesi addigra kimegy, amire jövök, és akkor átveszem a fővonalat, és amit mondtam, hogy a római olimpia ideje alatt egyszer csak. Hangzik abban a falusi, kicsit álmos, augusztusi vasárnapon, hogy én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, és úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, és fölmegy a lelkész, édesapám, és elkezdi, hogy zsúfolásig a római olimpiai stadion, elindulnak a 100 méteres síkfutás résztvevői, 1-2-3, néhány másodperc bent van az első, második, harmadik, többi lemaradt, és én egyszer csak figyelek. És egy egyszerű dívány szélén délután, egy imádságban megnyílhatott a szívem, és kinyílhatott a menny előtte. Nem extra körülmények, hanem az ő szava, ha elér téged. És nekem is ez a reménységem ezen a héten. Úgy indultunk, hogy én csak beugró vagyok. És azért imádkoztunk, hogy Uram, nálad nincs akadály, hogy sok vagy kevés által viszed végre a szabadítást. Hogy egy szót, hogy helyezel el valakinek a szívében? Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám, mondta a százados, mikor Jézushoz ment. Elég egyetlen szava az Istennek, és újat teremt benned. Csak az a szó, a tőle jövő szó elérhesse a szívedet. Olyan jó lenne, ha úgy figyelnénk az igét, most is, meg máskor is, mint akik szinte alá tartjuk a szívünket, a lelkünket, hogy nehogy lehújjon. Sámuelről olvassuk, hogy a kis Sámuel egyetlen igét, egyetlen szót sem hagyott leesni abból, amit az Isten mondott. Nekem mindig az jut eszembe, hogy mint mikor vizet visz valaki, és a tenyerébe, mert nincs más edény, hogy szorítjuk össze, hogy jaj, csak ki ne folyjon onnan. Hogyha így tartanánk a szívünket, lelkünket az ige alá, hogy csak egyet is el ne veszítsek, amit Isten akar mondani nekem. És amikor Isten szól, testvéreim, ő Jézust mondja. Jézust mondja nekünk is, most is, és Jézust, aki az életét adta értünk. Jézus keresztjét. Nem akarok másról tudni közöttetek, idéztem tegnap Pál apostol szavait, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Isten az ő országa kapujára mutat. Jézus keresztje az. Ez a világ nem mutatja ezt a kaput. Ez a világ önmegváltást hirdet. Mindenütt. Emberek, gyertek ide, az erőiteket megsokszorozzuk, olyan átéléseitek lesznek, olyan harci készségetek lesz, olyan figyelmetek, értelmetek, koncentráló képességetek. Ti lesztek a nagyok, az erősek, a sikeresek. Ez a világ ezt mondja. Nem azt mondja, hogy ember megváltásra van szükséged. Ember, kihozhatod magadból, és majd mi segítünk kihozni mindazt a csodát, ami benned van. Siker, erő, teljesítmény, szó sincs a bűneidről, szó sincs a keresztről, arról az egyetlen megoldásról, ami nélkül bármi történhet veled az életben. Csak igazi szabadulás nem, és az Isten országába nem léphetsz. De ha csak a világ hirdetni az önmegváltást, az összes vallás ezt hirdeti. Valamennyi. Nézzétek a mohamedánok, nézzétek a buddhisták, a többiek, mind megadják a recepteket, csináld ezt, csináld azt, próbáld úgy, és kész. Melyik hirdeti azt, hogy megváltásra van szükséged, ember? Nem önmegváltásra. Szekták is. Nincs Jézus keresztje a középen. Jehova tanúival beszélgetünk. Ha beszélgetünk, én mindjárt Jézus Krisztusra térek. És akkor azt mondják, jó Jézus, meg jó, hogy meghalt a kereszten, de. Mondom, nem de, hanem itt álljunk meg. Ez a szíve, lelke az egésznek. És ők másfelé vinnék a beszédet. Jézus keresztje homályosodjék el. Legyen mellette ilyen, olyan más tanítás, ez a fontos, az a fontos. Figyeljétek meg az új hullám, a mozgalmak, a karizmatikus mozgalom nagy lendülete. Jézus keresztje van a középen. Nem a gyógyítások, a nyelveken szólás, nem különböző földobott, rajongó akciók. Nem Jézus keresztje van a középen. Éppen egy gyógyító ember, Jim Sanders járja az országot. Valaki hozta nekem a kazettát, hogy ide figyeljen, tiszteletes úr. Hát hanyat vágottunk, és nagy dolgok történnek. Mondom, adja csak ide a kazettát. És hallgatom a kazettát. 2 percet vagy 3-at. Elkezd Jézus egyik gyógyításáról beszélni, és a második percben arról beszél, hogy hát Jézus csak a Szentlélek által tudta végbevinni a gyógyítást, egyszer csak eltűnik Jézus, és a Szentlélek, vagy Szent Szellem, ahogy... És hát mondom, micsoda zsonglőrködés ez. Jézust egyszer csak kikapcsoljuk, hát a Szentlélek nem Jézus dicsőíti. Nem őróla tesz bizonyságot? Nem Jézus lelke? Nem a kereszt van a középpontban. És az egyházak életében is sokszor nem Jézus keresztje van a középen. Ha megkérdezünk egy csöndesen hitét gyakorló egyháztagot, ő úgy gondolkodik magáról, hogy én viszonylag rendes ember vagyok. Úgy gondolkodik magáról, hogy én tisztelem az Istent, átéltem a segítségét sokféleképpen, rendben vagyok vele. Nem úgy beszél, hogy elveszett ember vagyok, aki senki más nem könyörülhet, csak Jézus, aki érte meghalt. Nem. A vallások, a keresztjén vallás is, ha vallássá zsugorodik, lelkiismeret megnyugtatások. Semmi több. A gyülekezetünkben valaki részt vett egy olyan konferencián, ahol fölrázták a lelkiismeretét. Hazajött, nem vallotta, hogy igen, a bűneim láttam meg. Én mit akarnak velem, hogy bűnös ember? Én az anyósomat is kibírom, pedig az egyik legrettenetesebb asszony, aki a földön él. A férjemet is kibírom, pedig az egyik legrettenetesebb ember, aki a földön él. És még templomba is járok, és még szolgálatokat is végzek. És tudjátok, mi lett a következménye? Hetekig nem láttuk a templomot. Mert addig ez volt a tőkéje, hogy én ki vagyok. Ezt most lerobbantotta ez a hit? Hát most már miért menjek oda? Elvették tőlem azt, ami az én életem büszkesége, ami igazán valami. Aztán úgy visszatért, és látja, hogy itt valami sántít, és akár hányszor beszélgetünk, ő kezdi el valahol, hogy nem vagyok én rendben, így úgy valami. De értjük, hogy amikor nem Jézus keresztje a tájékozódási pont, hogy amit ő tett, értünk. Hát testvéreim, akkor miért kellett eljönnie? Hát nem lett volna elég, ha a mennyből taktikai utasításokat ad nekünk, hogy így, úgy, amúgy, és megyünk a mennybe? Hát ha Jézusnak meg kellett halni azon a kereszten, akkor annak nagy oka volt. Akkor ezt nem lehet kikerülni. Nem is szabad. Tegnap elmondtam, hogy a bűneinkre az egyetlen megoldás Jézus keresztje. De megoldás, senki se lehet olyan mélyen, hogyha őszintén, egész szívéből kiállt ehhez az Úrhoz, hogy ne kapjon bűnbocsánatot. Igazán már az a lator, aki tönkre tette az életét, a földit, és az utolsó pillanatban kiáltott át, hogy Uram, emlékezz meg rólam. Hát már igazán semmit nem tudott jóvá tenni. És azt mondta Jézus, még ma velem leszel a paradicsomban. Mert az az ember megtalálta, hogy hol a lényeg. Megtalálta, hogy ki kell nyújtani a kezét, azt, amelyik megfeszített kéz volt. Nem is tudott talán még oda fordulni csak. Más megoldás nincs, de Testvéreim, a bűneink bocsánata, félre ne értsük, de fél kegyelem. Nagyon sok félkegyelmű hívő él és jár ebben a világban. A múltjára bocsánatot vett, de ez csak az egyik fele. És a jövője, tegnap azzal zártuk, hogy ma erről lesz szó, hogy nem csak félkegyelem. Persze, hogy teljes az a bocsánat, és enélkül nincs tovább, de az a kapunyitás, az a jövőnkre nézve is nyitás, és a múltunkra a bűneink bocsánata, óriási szabadság, enélkül nincs tovább. De mi lesz a jövőnkkel? Gondoljátok meg, ha egy fa alól eltakarítjuk a hullott gyümölcsöt, férges gyümölcsöt, akkor azt látjuk, hogy minden rendben van. És jön a következő esztendő, mi lesz a fa alatt? Ugyanaz, mert a fa nem változott. A gyümölcsöt eltakarították, a fa ott maradt úgy, ahogy volt. És testvéreim, a kereszt másik óriási ajándéka, hogy Jézus ott elbánt azzal a javíthatatlan fával is, aki te vagy, meg én vagyok, a mi természetünk. Ő fölvitte a keresztre, és megoldást talált a jövőnkre nézve is. Hallgassátok csak Pál apostolt, hogy hogy írja ő. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Mit mond az apostol? Krisztussal együtt megfeszítettem. Rájött ő is, amire én hiszem, hogy sokan rájöttünk, hogy javíthatatlan, ami atyáinktól örökölt, hiába való természetünk. Nem lehet javítgatni. Mi mindig azt hiszük, hogy most egy kicsit alakultam, elmondtam nem olyan régen éppen egy szolgálatban azt, hogy évekkel ezelőtt lelkesen jött be hozzám egy barátom, aki akkor indulgatott a hit útján, és jött nagy lelkesen éppen karácsony napján, 24-e délelőttjén, egy kicsit úgy voltam vele, hogy jaj, örülök én neki mindig, ha jön, de hát annyi mindenre kell készülni. De olyan lelkesen mondta, hogy ide figyelj Tamás, még 3 dolgot kell az életembe rendbe tenni, és utána kész. Akkor egyenesben vagyok. Na véla mondom, erre kíváncsi vagyok. Elmondta, hogy az egyik, hogy a mostoha gyermekét ki nem állhatja, a másik, hogy a feleségével időnként nagyon durván beszél, a harmadik, hogy néha elkáromkodja magát a munkahelyen. Azt mondta, ezt a 3-at legyűröm, Tamás, kész! Ott mondom, Béla, erre én kíváncsi vagyok, próbáld meg. De mondom, lesz helyette 6. 6? Nézett rám, hogy elrontom a örömét, hát ő, aki most már ott tart a csúcson, hogy csak egy ugrás. És elment az én Béla barátom. Hogy mit csinált ezekkel a dolgok, azt nem tudom, de ma már ő is tudja, hogy olyan, ami természetünk, ha szabad ezt a képet mondani, mikor még kisebbek voltak a gyerekek, néha mesefilmeket láttam én is a televízióban, hogy barba papa, barba mama, barba gyerekek. És egyszer ilyenek voltak, máskor ilyenek voltak, ha kutyukon kellett átmenni, ha vízen ilyen hajó alakúak, vagy gömb alakúak, és kész. A te természeted meg az enyém javíthatatlan. Ha erre még nem döbbentél rá, akkor ez még egy nagy csalódás lesz. Gondoljátok meg, amikor Péter apostol erre rádöbbent. Ő, aki azt mondta, hogy Uram, ha ez a társaság mindit hagy téged, én meghalok érted. És tényleg komolyan vette. Ha ott Csetepaté lett volna karddal, szabjával a Gecsemánéban, lehet, hogy Péter életét adja Jézusért. Akkor sem ismerte Péter önmagát. És aztán kezdte megismerni. És amikor összetört sírva, akkor nem csak azért sírt, hogy megtagadtam az Urat, hanem összetört az a képe, hogy hogy lehetek ilyen. Testvéreim, nem ismerjük még a mélységeit, a mi személyiségünknek, egész valónknak. A mi motivumaink félelmetesek. Nem az, amit kívül csinálunk, hát azok a motivumok, amik belül bennünk vannak. Időnként kirobbannak, kijönnek, és akkor elgondolkozol, hogy hát ez hogy lehet? Néha megdöbbenek, testvéreim, hogy hívő nép között járunk, kelünk, és látjuk egymást. Én látom a többit, a többi lát engem. Néha azt mondom, hogy hát ilyenek vagyunk. Igaz lehet ez? Javíthatatlan az ember. Kicsi gyermekkorától ugyanaz a természet járját az utolsó ideg sejtjéig. Ahogy a tigris kölyköt, a tigris vér, ugyanúgy a megromlott embert, ugyanaz a természet. És különböző módon üt ki rajtunk. Én sokáig irigyeltem azokat, akiknek nem ott van az elveszettségi pontjuk, ahol nekem. Mondom, milyen szabadon járnak, kelnek azon a területen, ahol én újra meg újra fejreállok. És de jó lenne nekem is úgy. És aztán megnyugodtam, már idézőjelbe téve, amikor rájöttem, hogy mindnyájunknak megvan az elveszettségi pontja. Az az elveszett állapot valahol mindnyájunkon kijut, csak az egyiken itt, a másikon ott. Én meg ott járok szabadon, ahol ő áll fejre. Javíthatatlan a mi természetünk. Isten nem azt mondja, hogy javítgass egy kicsit. Tégy rá még néhány lapáttal, Béla már, bocsánat, hogy így mondom. Nem ezt mondja, hanem ő ezért küldte Jézust. Hogy amikor ő meghalt a kereszten, akkor magával rántsa a te meg az én javíthatatlan természetedet és természetemet. Úgy, ahogy annak idején Dugovics Titus lerántotta a törököt Nándorfehérvárnál, és ment vele együtt a halálba. Ugyanezt tette Jézus. Fáji Aladárnak van egy metszete, ahol ott látni Jézust a kereszten, és egy kis embert ott belül. És alá van írva, hogy Galata 2:20, Krisztussal együtt megfeszítettem. Mit tett Jézus? A javíthatatlan fát halálba vitte. Ez nem azt jelenti, hogy te most már büntelen leszel, hogyha elfogadod ezt az állapotot, hanem azt jelenti, hogy a te javíthatatlan természeted legyőzetett, és te ebből a győzelemből élhetsz. Ha elfogadod, ha beleegyezel, ha elhiszed, hogy Uram, ott a helye, a halálban, nem akarok vele összejátszani, mint mikor valaki nagyon keservesen elszakad valakitől, vagy nagyon meggyötörte az életét, és azt mondja, hogy nincs közünk tovább egymáshoz. És nincs tárgyalni valónk, ami megromlott természetünk ad el bennünket rabságra. Újra és újra, és játsza el a boldogságunkat. Olyan, mint amikor az egri várnál, ugye hegedűs, az egri csillagokban hátulról kinyitott egy ajtót a töröknek. Ami születésünk szerinti megromlott természetünk aláaknázza a mi jövőnket. És Jézus magával rántotta a halálba. A kérdés csak az, hogy te simogatni akarod-e, és védeni, és magyarázni a bizonyítványt, azért nem egészen így van, meg azért így, meg úgy. Valaki mondta, amikor erről volt szó, hogy szép-szép, hogy halálba, de azért kár lenne, értem. Kár lenne, érted? Azt a természetedet, azt megítélte az Isten, és te egyez vele. amíg ebbe bele nem egyezel, addig az a természet virul az életedben. Ha beleegyezel és azt mondod, hogy igazad van, Uram, annak a halálban a helye is, nincs közöm hozzá, ahhoz a hisztishez, vagy érzékenyhez, vagy gőgöshöz, vagy büszkéhez, nagyképűhöz, ahhoz a veszekedőshöz, és a többi. Ismered magad? Volt szó a héten, hogy hogy hívnak. Te az vagy. Meg még több minden más név is. Ez nem földbe döngölés, ez a valóság. Hogy ki vagyok én? Uram, ki vagyok én? Olyan jó, ha tudod. Mert akkor tudod, hogy mire kell nemet mondani. Nem mit kell legyűrni, mert úgyse tudod legyűrni. Gyerekkoromtól végig kísér az emlék, hogy megfogadtam. Többet nem feleselek az édesanyámmal. Annyit okoskodtam, hogy az borzasztóság. Tanárral, mindenkivel. Beírták az ellenőrzőmbe, hogy tanárával szembe okvetetlenkedett, meg végig kísért az utamon. Volt olyan tanárnő, aki azt mondta, hogy adok egy bélyegalbumot, csak fogd a szát. Hát nem tudom, bélyegalbumom nincs, úgyhogy lehet, hogy nem fogtam be a szám akkor sem. Testvéreim, megfogadtam, hogy nem fogok feleselni többet. Kérte az édesanyám is, és gyűrtem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy már megint. Meg sakkoztunk is. Mikor már vesztésre álltam, piros lett a fejem, csalsz meg minden, és mondtam, nem, legközelebb nem. Elkezdtük, fölraktuk a bábukat, minden szépen ment. De mikor a bástyámat levette óvatlanul a bátyám, pirosodott a fejem. Nem akartam én. De ez volt a valóság. Ismered, testvérem, azt, a valakit, aki rabulád, téged, ugyanúgy, egyiket itt, a másikat ott. És ez az öröm hír, hogy Jézus legyőzte, és ha te átpártolsz Jézushoz, ha azt mondod, hogy nem akarok többet ezzel élni, veled akarok, Uram, jöjj és hozd be a te új természetedet az életembe, akkor Jézus egy más valóságot hoz. Péter apostol, ő, aki akkor átbukott, azt mondta, hogy ezek által, az ígéretek által isteni természet részeseivé lettetek. Hallod ezt? Akinek volt egyfajta természeted, és van. Te ezt halálba engedheted, hogy Uram, ott a helye. Én szeretném a te természetednek megnyitni az utat bennem. Jöjj! Akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Egy új természet részesei, akik újonnan születtek, nem a férfi indulatából, nem a természetes születés testi útján, hanem Istentől születtek. És akkor két természet lesz benned. Az egyik, amire nemet mondtál, a másik, amelyikre igen. Ezért tölti be az újjászületett embert olyan különös békesség és olyan különös más valóság. Amikor valaki újonnan születik, testvérem, akkor be kellene dobni Budapest közepébe, hogy járj, kelj, testvér, ha nem szólsz egy szót se, az emberek vonzást kapnak. Mert annyira telített ezzel az újjal az élete. Amikor valaki veled megtörténik oda-haza, és jön az ima körre, az ima órára, először csak annyit mond, hogy Úr Jézus, köszönöm neked. De azt érezzük, hogy a menny itt van, mi fáradt hívők, egyszerre fölvillanyozódunk, mert olyan valóság, hogy ennek az embernek új élete van, olyan friss az egész. És aztán megkezdődik a további út, és akinek engedsz, annak a hatása jelenik meg a képernyődön. A régi ezzel nem lett semmivé, csak semmivé lehet, ha te újra és újra kimondod, hogy nem akarom táplálni, halálban a helye. És te engedsz Jézusnak. Jön az újabb helyzet, most adhatod, aki te vagy, mert a szomszéd megsértett, és jön a reagálás, vagy adhatod, ami, aki Jézus. Én ma testvéreim nagyon nagy szégyennel voltam reggel, mert közjegyzői ügyeket kellett intéznem, és amúgy annyi felé szaladok most, nem tudom mikor, merre és hogyan, és bizony, amikor azt mondták, hogy még egy utat tegyek, meg még egy papírért, meg még vissza, meg még utána, akkor én kiborultam ott, és majdnem úgy kellett kidobni onnan. És gondoljátok el, amikor beült a közjegyzőnő mellém, és vittem, és kiderült, hogy Rákos Palotán a református gyülekezetbe jár. Jaj, én azt mondtam, hogy Istenem, hát nincs annyi eszem, hogy a Tököli út, az majdnem a fasorhoz tartozik. Hát, ha még ott van egy-két valaki, aki egyszer azt látja, hogy ez a papunk, hát hogy beszélek én velük? Úgyhogy nagyon gyorsan bocsánatot kellett kérni tőle, de értitek, kijött az, aki vagyok, hogy most akadályoznak, most valami gyerünk, most már elegem van. Pedig ő a dolgát végezte, és megvan. Az más, hogy a bürokráciából elegünk van, meg minden, de ő azt a pontot teljesítette, amit neki teljesíteni kell. Ki jött a, aki vagyok, és nem jött ki az, aki Jézus. Ugyanez megy tovább. Úgy gondolkodj magadról, ha befogadtad Jézust, ha a bűneid bocsánatát vetted a keresztnél, és megláttad, hogy Jézus uraddá lehet, és te alárendelted magad, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, úgy, ahogy Pál apostol a porba. Nekem mindig csoda az, hogy egy ember lehetetlen helyzetben van. Nála lehetetlenebb helyzetben senki az életben nem volt, amikor megtért. Mi csináljon? Ott van a porba, azt se tudja, ott a bilincsek az embereknél, mennének a küldetésbe, zsebébe a megbízó levél. Mi csináljon? Menjen vissza, és mondja azt, hogy Uraim, bocsánat, tévedtem, de hogy? Menjen be, vagy, hát és mit csinál, ha bemegy? És ki mondja ott a porba az élete derekán, amikor nem gyerek volt? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? És kap egy lépést. Kelj föl, menj be a városba. Aztán megint egyet, és a végén végigjárja az egész világot az evangéliummal. Csodálatosan. Az, aki üldözte a Krisztus tanítványait. És azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Egy új dirigensem van, egy új gazdám van. És ez az egyetlen megoldott élet. Emlékeztek, testvéreim, be is fejezem. Emlékeztek, hogy arról beszéltünk, hogy az ember mindig valami megoldást keres az élete dolgaiban, az Isten pedig Jézus által őt akarja megoldani. Higgyétek el, hogy nekünk nem anyagi megoldás, nem egészségügyi megoldás, nem családi megoldás, és a többi kell. Nekünk az életünk, a mi magunk megoldása kell. Mert ha ez meg lesz, akkor a többi vagy megoldódik, vagy erőt kapsz hozzá, és más szemüvegen át látod. Lehet, hogy hálát adsz, hogy milyen jó, hogy így van. Figyeld meg Pál apostolt, aki ott gyötrődött, ugye elmondta, hogy tövis adatott a testembe. És könyörgött, hogy vedd el, Uram, megoldást keresett, az Úr öt oldotta meg. Elég neked az én kegyelmem, elbizakodnál, és azt mondja, örömes dicsekszem az én erőtlenségeimet. Mi nem előtte mondta? Mert nem volt megoldott, a megoldást, az ügye megoldását kereste, Jézus pedig öt oldotta meg. Hidd el, hogy neked sincs semmi másra szükséged. Azt gondolod, hogyha ha most kapnál ennyi meg annyi pénzt, akkor minden megoldódna. Vagy ha most, ó, de megjöttünk ebből, testvérei. Itt ebben az ültő helyedben megoldódhat az életed. Ha te is komolyan veszed, amit a tanítványoknak mondott Jézus, mondott az Isten, őt csak őt hallgasd, ő rá figyelj, neki add oda magad. És utána elmehetsz, és lehet, hogy mögötted és előtted rendezetlen nagyon sok minden, megoldatlan, de te meg vagy oldva. És örökre meg vagy oldva. És ez valami csodálatos dolog. Higgyétek el, hányszor próbálom én is a megoldásokat keresni, és mindig rámutat az Isten, hogy vissza Jézushoz, vissza az elinduláshoz, ott van a megoldás. És akkor béke lesz a szívben, reménységed lesz, akkor egyszerre világítani kezdenek az igék, akkor egyszerre komoly dolog lesz az, hogy keressétek először Isten országát, és a többi megadatik, de hát ez egy kicsi pont, de minden megadatik. Hadd fejezzem be azzal az igével, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna ővele együtt mindent mi nekünk. A mindennél kevesebben ne érdve, testvérem.